Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is. Szentirmai Ágnes vagyok. A Soproni Egyetem kapuját átlépve egyszerre találjuk magunkat egy nagymúltú oktatási intézmény és egy botanikus kert területén. Szorosan összefügg itt az oktatás, a környezeti nevelés, a kutatás, s mindemellett a város turisztikai kínálatának is meghatározó helyszíne a 17 hektáros országos jelentőségű védett terület. A kertet jelölt ösvények hálózzák be. A növények mellett táblák, információs pontok segítik a tájékozódást és a tanulást. A séták a főbejárattól a tengerparti mammutfenyő alól indulnak. Tavaszi illatok, madárdal és friss erdei levegő veszi körül az érkezőket. Cserpes Tamással, a Soproni Egyetem botanikus kertjének gyűjteményvezetőjével a növényvilág jeles darabjairól, majd az intézmény történetéről kezdjük a beszélgetést. Talán a kert egyik legnagyobb fája.
Igen, ez egy érdekes, az a szekvója Semper Virens, vagy a Redwood, és ennek egy ezüstös változata, tehát ennek az a érdekessége, hogy...
Vörös a törzse.
Igen, és ráadásul ez a törzs, ez tűzálló, tehát én, hogyha ott ezekben, ugye ez Kaliforniából származik ez a fenyő, tehát ez ilyen nagyobb tűzészeket simán átvész, ilyen szivacsos, nagyon vastag kérge van neki, borzasztó gyors növekedést produkál, és nagyon, nagyon jól érzi itt magát. Az érdekessége, hogy hogy kerültek ide ezek a Sequoia sempervirensek, ez a háború utáni Dór Ferenc nevű fa kereskedő kivándorolt Amerikába, és hát az ő fia is folytatta fával való kereskedelmet, és ugye a rendszerváltás után Grósz Károly ment ki valamikor ugye Amerikába, ott ugye fogadták, megvitték ide-oda mindenfele, és akkor a Dór Ferenc is felvette vele a kapcsolatot, és ő adott néhány dugványt, hogy akkor azt hozza ide Magyarországra, és akkor ő ide került, itt volt akkoriban egy mikroszaporító rabor, és ezeket szépen felszaporították, ezeket a növényeket, és hát a legidősebb, legmagasabb példányok azok ebből a Sequoia sempervirensből, ezek itt találhatók.
Ez magasnak számít, és nagynak számít?
Hát ez még bébinek számít, ez még nagyon kicsinek számít.
Én azt gondoltam, hogy itt már évtizedek óta itt van ez a fa, tehát nem olyan magas is.
Ugye Amerikában több 100 éves példányok vannak belőle, de Európában még nem tudni, hogy miket fognak produkálni, de hát nagy valószínűség itt is hosszú életűek lesznek.
Mióta itt beszélgetünk, olyan intenzív illatot érzek, virágillatot nem tudom beazonosítani, itt krókuszt látom nyílni itt háttérben, narciszokat, ezek a tavaszi növények, de minek van ilyen nagyon átható illata most?
Ami majd közelebb is megyünk hozzá, van ez a korai lonc. Többféle lonc is van, a korai lonc, van az illatos lonc. Ezek, amik első körben nagyon illatosak, de van olyan növényünk is, ez most már ilyen levirágzott, ez a Kimolanthus praecox, ez az illatos tündérfa, ez tulajdonképpen februárban már illatozik. Tehát virágzó növényt, azt nincs olyan hónap, hogy ne lehetne találni a kertbe. Tehát még decemberben is van, ami virág. Az egyetem elődje a Selmecbányáról települt át ide Sopronba. Az itteni épületeket azokat 1898-ban építették. Ez egy honvéd főreáliskola volt. Ugye a Trianon után a Selmecbányai Akadémia az elkerült, tehát Magyarországtól, tehát el kell dönteni, hogy most az akadémia ott folytassa működését, vagy pedig települjön át a anyaországba. És végül is 1922-23-ban kezdődött a áttelepülés, gyakorlatilag átlopták az akadémiát ide Sopronba, és igazából a Honvédelmi Minisztérium biztosított épületeket, tehát ez a hadadpori iskola akkor itt megszűnt, és így került ide maga az intézmény.
Amikor Selmecbányáról átkerült az egyetem, a kert, az erdészeti képzéshez tartozó terep folyamatosan épült, vagy bővült, vagy akkor kezdődött egyfajta tudatos kertépítés, kertkialakítás itt az egyetem épületei körül, környezetében?
Ez egy fontos kérdés, mert Igaz, hogy ez Honvéd főreáiskola volt, de az akkori parancsnokok, azok azért ugye a parkosításra is odafigyeltek, sőt az is jellemző volt, hogy az akkor kiültetett növényeket táblákkal jelölték meg. Hát a legidősebbek, ugye az 1898 körül, ezek a hársak vannak, a krími hársak, nagylevelű hársak, ezek a legidősebb fáink, amik itt találhatók, és 1922-23-ban kezdődött meg magának a kertnek az átalakítása az erdészeti akkori felsőoktatás céljainak megfelelően. Mi 22 és 23-tól datáljuk a botanikus kerti itteni létezését. Hát ez természetesen nem ment egyik napról a másikra, folyamatosan ment a fejlesztés.
Gondolom még az elején, tehát az 1920-as években, ugye azt is figyelembe kellett venni, hogy milyen adottságai, milyen éghajlati, illetve talaj adottságai vannak ennek a vidéknek.
Itt most már az Alpok alján vagyunk, tehát Sopron az Alpok alján van, tehát bizonyos szempontból ez, hogy ide települt az intézmény, ez egy szerencsés választás volt. Ugye pár kilométerre már itt meg lehet látogatni az Alpoknak az egyik itteni legközelebbi magas hegyét, ugye a Schneeberget. Aztán itt van maga a Soproni erdő, a Soproni hegységnek az a Rozália, ami már Ausztriához tartozik, savanyú talajokat kedvelő növényzettel lehet találkozni, van itt a Bremberg fele bükkös is, és ami még változatosabbá teszik, hogyha megyünk a fertőtő irányába, akkor ott van a szárhalom, ami kimondottan egy mészkedvelő növényeknek a élőhelyen. Tehát egész más eltérő növényvilág van pár kilométer itt a Soproni hegység és a Szárhami erdő között. Plusz, ha tovább megyünk még egy kicsit, akkor ott van a fertőtó, tehát annak is a növény és állatvilágát is meg lehet itt. Tehát ebből a szempontból nagyon szerencsés. A másik, ami egy szintén különlegesség teszi a kertet, hogy az ország más részéhez viszonyítva itt több a csapadék. Mégis itt sokkal kiegyenlítettebb, és ezt nagyon-nagyon meghálálják az örökzöldek. Emiatt aztán nagyon sok olyan örökzöld fajjal lehet találkozni, fenyőfélékkel, ami ország más részén vagy nem érzi jól magát, vagy egyáltalán nem is telepíthető meg.
Úgy telepítették a növényeket, a különböző növénytársulásokat, hogy az itt tanulók részére egyfajta oktatókert legyen? Aztán ez bővült botanikus kerté?
Igen, tehát elsősorban hogy az oktatás szolgálta. Tehát ezért is, amit a növénytani tanszéken tanítottak, azokat a fajoknak a bemutatása az elsőrendű cél volt. Most ezt nem lehet 100%-osan teljesíteni, mert ugye ez egy adott termőhely, tehát minden növényt nem lehet itt bemutatni, amit a növénytani oktatásban szerepel, de azért nagyon, a növények nagy része az itt megtelepíthető. Saját tapasztalatból is tudom, hogy növényeket megtanulni úgy, hogy az ember nem látja, az egyrészt nagyon unalmas, másrészt meg nem túl hatékony. Tehát ugye az ember, amikor látja, akkor megfogja, megtapogatja. Van, amelyik például, amit a Douglas-fenyőt, ezt föl lehet ismerni arról a jellegzetesen, hogy megdörzsöli az ember, és akkor ilyen narancsillata van. A tuja plikát, az óriás tuja, az megdörzsölve kicsit olyan az ananászra emlékeztet, akkor vannak szúrós növények, vannak a habitust, minden sokkal könnyebben meg lehet így tanulni. Most is körülbelül olyan 1000-1500 táblát raktunk ki, ezeket ugye most már lehet használni mobiltelefonokat, tehát QR-kóddal, és így akkor nagyon sok információt tudunk a látogatók számára. Ja, és igen, ugye még nagyon fontos, hogy természetesen ugye az egyetemi, a felsőoktatási volt a fő szerep. Nagyon sokan ezt a kertet zártnak is tartják. Tehát Soproniak közül is sokan félnek bejönni, de vagy úgy gondolják, hogy ez az egyetem, ez egy intézmény, de nem lehet csak úgy bejárogatni. Ez egy nyitott kert, tehát egy 10,7 hektárra lehet itt sétálgatni. És mi fogadunk gyerekcsoportokat is, kicsiktől egészen óvodás csoportoktól, középiskolás csoportoktól, tematikus sétákat is lehet itt a kertben, hogyha valaki kérdezi például a gyógynövényekkel kapcsolatban, vagy pedig örökzöldekkel kapcsolatban, mérgező növények, ez egy nagyon érdekes téma, ezekkel kapcsolatban is szoktunk így vezetést tartani, és úgy veszük észre, hogy azért most már ugye a 22-be került a kert ide, most már Sopron is úgy többen látogatják, tehát most már felfedezték ennek a kertnek az előnyeit.
Hamarosan a kert többi csodáját is felkeressük majd, de néhány percre megszakítjuk utunkat. A zene után a főépületben található vadgazdálkodási gyűjtemény darabjairól és a környezeti nevelés fontosságáról lesz szó.
dr. Tari Tamás, a Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézet egyetemi docense. 1971-ben Budapesten volt az első vadászati világkiállítás. Annak vidéki helyszíne volt ez a terem, ahol most állunk. Ennek apropóján hozták létre. Arra szolgált, hogy bemutassa a hazai nagyvadfajokat, apróvadfajokat és a vadgazdálkodásnak a sajátosságait. Illetve vannak olyan történeti értékek, amik kötődnek Selmezbányához. Mert hogy 1910-ben volt Bécsben egy nemzetközi vadászati kiállítás, annak volt egy vadászati szakoktatás bemutató terme, amelynek a gyűjteménye anyagának egy része az itt található meg. Tehát ebből a szempontból kötődik Selmechez, mert ugye Selmecen volt a vadászati szakoktatásnak egy fellegvára, ha lehet így fogalmazni, és ezek a történeti emlékek, illetve soproni polgároknak a hagyaték trófeái találhatóak itt meg, illetve ami értéke még a gyűjteményünknek, az Murai Róbert festőművésznek a munkája, ami a két diarámát díszíti, ami bemutatja a hazai nagyvadfajokat valós élet körülményeik között, és ez az, amire valóban büszkék lehetünk, mert az egyik legnagyobb ilyen műve a művész úrnak, amit két hét alatt festettek föl a 71-es viáli kiállítás apropójára.
Preparátumokat látunk itt, különböző erdei madarak, igen, emlősök.
Igen, célunk a gyűjteménnyel bemutatni a hazai vadászható vadfajokat, akár legyen szó madarakról, vagy emlősökről, és persze célunk az is, hogy bemutassunk védett fajokat, és nem utolsó sorban ennek a teremnek az is funkciója, hogy környezeti nevelést végezzünk. A környező iskolák, óvodák gyermekeinek tartunk itt foglalkozásokat, interaktív foglalkozásokat, ahol kezekbe vehetnek szarvakat, agancsokat, állkapcsokat, és így ismerkedhetnek meg a hazai állatfajokkal. És emellett ugye vannak interaktív elemei a gyűjteménynek, ugye a modern kor mellett nem lehet elmenni, szükség van arra, hogy VR szemüveggel, érintőkijelzővel, és hasonló digitális tartalmakkal is megfűszerezzük ezt a helységet, de semmiképpen nem szeretnénk elszakadni attól, hogy kézbe vehetik és megfoghatják azokat a tárgyakat, amiket itt látnak maguk körül.
Ön mögött van egy Magyarország térkép. Kis ajtókat látunk, igen, és az ország különböző területeit mutatja be, igen, nagyobb tájegységeket és de jellegzetességei?
Igen, valóban így van. Mindegyik kis kijelző a adott tájegységre jellemző vadgazdálkodási vonatkozású képeket mutat be, az ott élő állatfajokról, vadászati módokról, és mindezek mellé az ajtókon egy kisebb leírás is szerepel, amit olvasmányosan közli a látogatóval, hogy mit is lát, vagy mi a jellemző az adott tájegységre. Nem csak az a cél, hogy a vadászatról beszélünk, az is egy fontos része, hogy a gyerekeknek bemutassuk, hogy miről is szól maga a vadgazdálkodás, de mellette azért biológiai ismereteknek, földrajzi ismereteknek a bemutatása is cél ezen a gyűjteménnyel.
És itt a szarvasnak nyitva van a szája. Látjuk az alsó fogsorát, felül viszont nincsen? Fel sem merül, csak hogyha így ilyen félig nyitott szájjal lát egy ilyen preparátumot?
Így van, nagyon jól látja. A gipszarvasnak fönt csak kettő darab apró grandli, úgynevezett gyöngyfog található a felső állkapcsába, illetve nyilván a hátsó zápfogak azok megvannak, azok nem látszak, de az előső metszőfogak, a felső metszőfogak hiányoznak. Tehát ugye recés zápfoga van, lehetővé teszi, hogy a fáknak a hajtásait is nagyon jól felaprítja, és ugye bendővel rendelkezik, tehát kérődző állat, így a felületesen megrágott, először felületesen megrágott táplálék ugye lekerül a bendőbe, majd egy idő után azt ugye visszakérődzi, és újra megrágja, és ugye így már könnyen fog zajlani az emésztés. Ezért is van az, hogy amikor mondjuk a fák kérgét károsítja, akkor a hántáskár az ugye úgy keletkezik, hogy alulról akasztja be az állkapcsát, és onnan húzza fölfelé a fának a kérgét. Ez az, aminek mondjuk itt a botanikus kertben nem nagyon örülnek, hogyha ilyen bekövetkezik. Mert hogy ugye a botanikus kertben őzek vannak, akik az agancs fölrakás időszakában csinálnak problémát. És egyébként azért van ez a formája ennek a gimszarvasnak, ez a nyitott szája, mert éppen egy bőgésbeni formát mutat. Ugye szeptemberben történik a gimszarvasoknak a násza szarvasbőgés, ugye ez a kitömött állat is ezt szimbolizálja.
Hogyan látogatható ez a tárlat?
Csoportos látogatás azt mindenképpen előre, akkor egy vezetéssel egybekötött látogatás van. Egyébként munkaidőben a kollégák rendelkezésre állnak, amennyiben idejük engedi, akkor meg lehet ezt tenni.
Dr. Tari Tamást, a Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézet egyetemi docensét hallották. Cserpes Tamással, a botanikus kert gyűjtemény vezetőjével sétálunk tovább, csodálva a kikelet virágait, köztük megkeresve Sopron különlegességét, az erdei ciklámenet.
Ibolya, százszor szép, még itt a lábunk alatt ugye a tavasz virágai.
Izgalmas egyébként, tehát ugye a tavasz az mindig, vagy a növények mindig az a tavasz az alulról felfelé építkezik, tehát először megjönnek ez a hagymás kis gumós évelők, ezek ilyen kis színesek, nagyon-nagyon látványosak, aztán visszahúzódnak, utána elkezdik a cserjék a virágzásukat, majd aztán, amikor a vége van, akkor aztán a fák is kibontják a leveleiket, tehát így gyakorlatilag a földtől megyünk fölfel egészen az égig, és akkor utána nyár közepére akkor a botanikus kert az így akkor már szinte így be is zárul, egész más fények vannak akkoriban. Most ami egy botanikus kertet megkülönböztet egy parktól, vagy egy közparktól, az, hogy ez egy növénygyűjtemény. Tehát ez itt eleve a növények bemutatása a cél, és nem célunk az, hogy nagyon nagy nyírt gyepes felületek legyenek. Itt a botanikus kertben mindig figyelnünk kell arra, hogy a látszáró növények milyen állapotban vannak. Például itt vannak ezek a kis odvas keltikék, ezek ilyen kék-fehér színbe pompáznak. Amikor ezek megjelennek, akkor ezen a területen lehetőség szerint nem végzünk munkákat. Ugyanez jellemző a krókuszokra, a téltemetőre. Tehát mindig odafigyelünk, és emiatt aztán jóval változatosabb a növényvilág, mint mondjuk egy parkban. Tehát itt a gyepes területeknek is értéke van.
Érdekes, hogy ezek a korai növények mennyire jól együtt tudnak élni a földön futó borostyánnal, tehát nem nyomja el a borostyán őket, sőt, színesíti, hogyha hát szépen itt kibújik közül.
Borostyán akkor okoz gondot növényeket, hogyha legyengül egy növény, abban a pillanatban a borostyán erősebbé válik nála, tehát jobban tud terjedni, igazából a fényér versengenek ők, tehát nagyon sokszor olyan fákról, amik ritkák, amik kényesek, azért mi mindig leszoktuk szedni a borostyánt, de ott, ahol nem zavar, ott nem foglalkozunk vele. Nagyon sok védett növény is található a kertben, például a Primula vulgaris, a kankalin, ami hát eszmeértékén 5000 forint körül van, de nagyon sok például az erdei ciklámen is nagyon szépen terjed, a madársisak is nagyon terjed. Ha ezek megjelennek egy adott területen, akkor ezt békén hagyjuk.
Ciklámen, az erdei ciklámen, aminek itt látjuk a leveleit, ez később fog majd virágozni?
Itt a kertben háromféle ciklámennel találkozhatunk. Az egyik az erdei ciklámen, ez a ciklámen Európa, mint Sopron környékének egy jellegzetes növénye. Ez által augusztus közepén, szeptember elején virágzik, egy őszi virágzású. Van egy másik, ami nálunk nem honos, ez a mediterránból származik, ez a ciklámen italicum, vagy ciklámen hederifolium. Olasz ciklámennek hívják, nagyobb a virága neki, és ez olyan november környékén, tehát késő ősszel virágzik, és van egy nagyon-nagyon érdekes kis a ciklámen koum, ez pedig egy kis ázsiai faj, ami apró pici kis virága van, viszont mindent elborít, tehát ilyen szőnyegszerűen növekszik, és ahol jól érzi magát, ott 10-15 négyzetmétert is képes befedni. Nincs illata neki, tehát a legjobb illata az erdei ciklámennek van.
A kertben számos fa, kő és fém szoboralkotással találkozhatunk. Emlékműve van például az 1921-es Ágfalvi csatának. A zene után ezekről is szó esik.
Dr. Ifjabb Sarkadi Sándor, tudományos kutató vagyok, Soproni Egyetem.
Az Arborétum utca felüli oldalán, de már kerítésen belül láthatjuk ezt az őrtüzek elnevezésű emlékművet, ami egy oszlop, lépcsőn lehet feljutni, kapcsolódik az egyetem történetéhez, szóval minek az emlékére állították?
Ilyes mértékben kapcsolódik a egyetemünk történetéhez. Az 1921-es nyugat-magyarországi felkelő harcokban, az úgynevezett 5. felkelő hadseregben soproni és selmeci diákok küzdöttek az osztrákok ellen, és ez az őrtüzek a II. Ágfalvi csata, illetve a rövid ideig fennálló lajtabánság emlékére készült, 10 évvel a felkelő harcok után. Lehet látni a neveket belevésve a talapzatba. 1921. szeptember 8-án a hajnali órákban Ágfalva térségében az osztrákok megerősített állását rohamozó főiskolások közül Szecsányi Elemér, bányamérnök hallgató, illetve Mahacsek Gyula erdőmérnök hallgató hősi halált halt. Van egy harmadik név is, Domsics Ferencé. Ő úgy halt meg, hogy a környező német nyelvű falvaknak volt ilyen szónoka, és az osztrák agitátorok kiverték a házából Brembergnél, és Sopron bánfalváig üldözték, és beteg lett, és ebbe halt meg. Az akkori hallgatók, ha csak megnézzük majd a B-épület aulájában a nagy emléktáblánkat, nem csak azoknak állítottak emléket, akik harcban estek el, hanem akik akár betegségben, súlyos betegségben, és Domsics Ferencet ugye a német nyelvű szónoknak tartották, aki próbálta a német ajkúakat is a magyar ügy mellé állítani. Ugye az emlékoszlop az 10 évvel az események után került felállításra, és nagyon érdekes a történet, egy kicsit ha közelebb megyünk, lehet látni benne lajtabánság kardját a kettős kereszttel, illetve a kard szallagjában az örök erdész jelvényt, a kocsányos tölgyből az erdész csillagot, és a bányászok, a kalapács és az ék, ugye bronzból. A hallgatók és a tanárok fillérjeikből emelték fel ezt az emlékművet. A 70-es években veszélybe került, úgy volt, hogy a pártbizottság leromboltatja, de az akkori rektorunk egészen magasra emelte a hangját azon a összejövetelen, rektori ülésen, majd pedig kérésünk, hogy ez az emlékmű maradjon a helyén, így megmaradt és elkerülte a lerombolást.
Igen. Mi van a tetején?
Örökmécs van a tetején, és hogyha jól megnézzük, sajnos puskagolyó szakított át, valószínűleg orosz katonák lőttek rá. Minden év szeptember 8-án szoktuk megkoszorozni, és egy kis emlékműsort tartanak itt a hallgatók a 1921-es felkelő harcok tiszteletére.
Megálltunk a gesztenye fasorban. Jobbra platánokat, nagyon öreg platánokat látunk, és nárcisz mezőket.
Nagyjából ugye a 20-as években telepítették. Ugye 1898-ban történt a merénylet Erzsébet királynő ellen, és akkor utána nagyon sok helyen a Magyarországon létesítettek Erzsébet kerteket. És az Erzsébet kerteknek egy ilyen fő növénye volt, ami egy alapnövénye volt, a bokrétafa vagy vadgesztenye. Ugye azért kedvelt, mert nagyon szép habitusa van neki, nagyon szép fasorokat lehet belőle telepíteni, nagy termetű, monumentális hatásra, szép a koronája, nagyon érdekes a levélformája, szép az őszilomszínűződése, a virága az kimondottan jól néz ki.
Illatos is, tehát nagyon-nagyon is.
Akkor a termése is, ugye azt gyerekek is kedvelik, meg szeretik. Tehát egy nagyon jó parkfa volt, viszont nagyon érzékeny. De akkoriban nem volt még ilyen nagymértékű forgalom. A jellemző az, hogy gyakorlatilag ilyen sivatagi körülményeket teremtünk a növényeinknek, ugye elviszük a vizet a környékre a csatornázással, a légszennyezettség is, ami nagyon fontos, és emiatt ezek a fák legyengülnek. Ez egy balkáni származású faj, és gyakorlatilag amikor legyengül, akkor elkezd, különböző károsítók jelentek meg rajta, gyökératkák, különböző más kórokozók, de ami leginkább tönkretette, az 1993-ban ez a vadgesztenye aknázó moly, ez megjelent, és ráadásul itt Sopronban jelent meg ez a károsító, ez egy pár milliméter nagyságú kis molyocska, És ez a petét lerakja a levéllemezre, akkor a lárva az berágja magát a levéllemezbe, és ott károsít, és ilyen égésfolt-szerűek lesznek. Több nemzedéke van, tehát az első nemzedék után jön a következő, az megint lerakja, és végülis az egésznek az eredménye az lesz, hogy az ősz végére gyakorlatilag úgy néz ki a fasor, mint hogy leforrázták volna.
Leszáradnak a levelei.
Védekezni nagyon nehéz ellene, mert több nemzedéke van, tehát alapvetően annyi, hogy összeszedjük a lombot, azt elszállítjuk, és vagy komposztáljuk, vagy elégetjük. Vegyi úton, hogy hatalmasak a fák, tehát eleve természetvédelmi terület vagyunk, tehát mi itt nem permetezhetünk. Akkor van egy olyan módszer is, hogy ezeket a fákat beoltják, ez pár évig védelmet nyújt nekik, de ez meg rendkívül költséges. Tehát így a mostani parkosításokban már nem szerepel maga a vadgesztenye.
Itt most a platánokon a varjak fészkelnek nagyon sok, most, hogy még nincs rajta lomb, látjuk a fészkeket.
Igen, a varjak jó sok van. Érdekes, ugye, régebben sokkal több volt, most az is egy érdekes, valószínűleg hogy érzik a varjak azt, hogy ha valamelyik fa, tehát volt egy olyan platán itt, ami beteg volt, és valószínű, hogy a szél nyomásból, meg azt, hogy ők érzékelik ezt, hogy ez a fa mennyire egészséges, mert arra nem fészkeltek.
Ráadásul olyan platánok, hogy már nem csak fölfelé, hanem így visszintesbe oldalra is nőnek. Az ágak, ezek is szép példány.
A még az 50-es évek itt voltak a teniszpályái. Tehát itt teniszpályák voltak. És hát itt szintén egy ilyen Erzsébet emlékhelyhez érkezünk. Ez a Erzsébet forrás. Hát 1898-ban itt valószínűleg tényleg egy valódi forrás volt. Ezen egy Erzsébet szobor volt, alatta pedig a forrás. És nagyon sokáig ez egy elhanyagolt volt, és ugye a forrás az sajnos már egy elapadt, tehát nincs. Egy tartályból tudjuk én pótolni a vizet, és akkor azt csobogtatjuk itt.
Igen, ez eredeti, az
1898-ban volt. Igen, azt a zárókő az ugyanaz, a felirat az felújítva van.
Amíg elérünk a következő helyszínünkre, mit érdemes tudni ennek a kertnek az állatairól? Ugye madarakat láttunk, hát bogarakat láttunk már, nagyobb vadak bejönnek-e vajon?
Hát, igen, van bent, borzot is láttunk már bent, akkor róka is van. Hát ami legtöbb gondot okozzák az őzek, mindig egy nagyon szép állományunk van az őzekből. Az őzekkel az a gond, hogy nagyon sok kárt okoznak, tehát egyrészt lehántják a fiatal fáknak a kérgét, másrészt nagyon-nagyon kíváncsiak és mindent megkóstolnak, az új telepítéseket nagyon sokszor tönkreteszik, tehát így védekeznünk, tehát nagyon nehéz őket elterelni más irányba, távol tartani. És hát próbáljuk őket befogni, minden évben van a hallgatókkal egy ilyen kétszer-háromszor egy évben egy ilyen hajtás, csak ugye most már ők annyira hozzászoktak az ember, és nagyon közel lehet hozzájuk menni, de abban a pillanatban, amikor hajtjuk őket, abban a pillanatban tudják, hogy itt valami más van. És azt is meg képesek arra is, hogy amikor az egyik belegabajodik a hálóba, akkor a többi szépen átugrál fölötte. És akkor ezeket az őzeket, amikor így begyűjtjük, akkor ezeket pedig kivisszük az erdőházába, és akkor, ugye sajnos ezeket már az erdőbe vissza nem lehet, mert annyira hozzászoktak az emberhez, hogy nem biztos, hogy életben maradnának a vadonban. Tehát egy kicsit már ilyen háziasított őzeink vannak.
Őzekkel még találkozunk. Az alsó kertet elhagyva erősebben emelkedik a terep. Izgalmas megálló és fotópont a bányacsille, mely érdekes úton módon került a botanikus kertbe, és még nevet is kapott. A zene után itt folytatjuk utunkat. Thank you. Bede, a bányacsille és a kifaragott fatörzscsere esete. A történethez illő elnevezés valóságos kezdeményezést takar.
Látszik rajta a bányászkalapács, meg látszik az erdész csillag. Ugye az erdészet és a bányászatot jelképző. 1735-ben volt, amikor aztán Mária Terézia az akadémiát megalapította. Akkoriban még csak kohászat és bányászattal oktattak, tehát azt tanították. Ez aztán 1808-ban, mivel a bányászat és a kohászat is nagy mennyiségbe igényelt fát, ezért aztán kiegészült erdészképzéssel. Ez Selmezbányán működött, ugye 22-be került át ide az intézmény, és akkor még a bányászat, ez a kohászat is megvolt, és 1959-ben ugye a bányászat és a kohászatot azt átvitték Miskolcra, és gyakorlatilag az itteni hagyományok átkerültek Miskolcra is, tehát ott is a hallgatók jó szerencsével köszöntnek, ott is ugyanúgy megvannak ezek a selmeci diákhagyományok, és 1989-ben ezt a csillét, ezt Miskolcról tolták át ide Sopronba, és akkor itt volt egy ünnepség, amikor ugye a rektor meg a hallgatók fogadták a csillét, és...
Bocsánat, áttolták, tehát igen, ezt tényleg keréken tolták Miskolctól Sopronig?
Miskolctól Sopronig, igen, áttolták, és akkor utána pedig itt látszik alul egy rönköt, egy ilyen faragott rönköt, ezt pedig a soproni hallgatók Miskolcra tolták át, így a kétnél a kapcsolat megvolt.
Hát itt látjuk egy térképen az útvonalat, és ugye Sopron-Miskolc az ország jó részén át kellett, hogy tolják.
Igen.
Ez egy külön kezdeményezés volt? Mennyi idő alatt jutott ez ide?
Nem tudom.
Ez egy több napos, több hetes út volt.
Igen, ez egy nagy akció volt akkoriban, úgyhogy...
És váltották egymást a fiúk, itt látunk is képeket, fiúk, lányok, mert lányok
igen,
is vannak.
Igen. És ráadásul ez a csille, ez mindenféle, amikor vannak ilyen ünnepségek, vagy a hallgatóknak van szakesti, vagy mivel ez a csillét, ezt elvileg tilos innen leszedni, de látszik itt, hogy azért itt tologatják mindenfele, tehát itt ez egy érdekes. Ez pedig Bremberg bányából került ide ez a kis bányabejárat, amit itt lehet látni.
Mi a csilla neve?
Ede. Ezt a nevet adták nekik a hallgatók.
Valamikor dolgozhatott is a bányába, tehát látszik rajta, hogy egy viseltes, de szépen le van feketére festve, és mozdítható a sínről le, és vissza is. Úgy van elkészítve a sín egy része, hogy föl lehessen rátolni, illetve le is lehessen onnan ereszteni.
Mikor óvis csoportokat szoktam vezetni, akkor azért mindig szólok. Már mindig megrohamozzák ezt a csillét, és azért veszélyes a kerekenek, hogy valakinek a lábára rányomják, úgyhogy...
Na de mikor eltolták Miskolcról idáig, ott nem sínem volt, hanem rendes közúton, beton, aszfalt, ki volt jelölve. A csilla és a tölgyfarönkök útvonala a megállókkal végigjelöli az igen. útvonalat, és még azt is megörökít itt a kép, hogy ezt a farönköt hogyan faragták
igen,
ki.
Hogy faragták a
szépen,
a
tehát benne van a minta, igen, meg van mintázva. Igen. Ez pedig Miskolcon van akkor
az
a városháza előtt.
Ott, amikor ott fogadták őket, igen.
Tehát volt egy csere.
Igen, úgyhogy ez az érdekesség ennek a csillének.
Érdemes megkeresni, mert ez már beljebb van, az útról nem látszik, tehát az út felül, a kerítés felül nem látszik ez a pont. Ezt érdemes megkeresni itt a kerten belül. És elértünk egy kicsit egy magaslatra, egy székely kapu alatt fogunk áthaladni.
Tehát 2010-ben állították, ugye a favizsgálatok is folynak, akusztikus, tehát a fakop vizsgálatok, húzásos vizsgálatok, és akkor volt itt egy konferencia, aminek a keretében ezt a fát itt, ezt húzták meg.
Meghúzni ez mit jelent?
Meghúzni azt jelenti, hogy rá fönt olyan 10 méter magasságban megkötnek egy drótkötelet, és a drótkötet egy ilyen erő, ezzel még 4-5 tonnával meg lehet húzni egy kézi mozgatással, és akkor azt ugye, hogy bedöntötték volna oda. Viszont a fa már annyira korhat volt, és annyira, hogy nem hagyta magát irányítani, és valahogy úgy dőlt be, hogy ott a kb. 2 centivel ment el a székely kapu mellett. Tehát ugye oda annál a fánál kezdték el húzni, azt hiszem ahhoz volt kikötve, és elkezdték húzni, de a fa nem abba az irányba indult meg, hanem elindult ebbe az irányba. Pont a korhat fákkal is a veszély, nagyon nehéz őket irányítgatni.
Ez egy másik kertrész?
Itt vannak a legidősebb fáink. Ez egy nagyon, nagyon szép, nyugodt rész. Ugye amikor volt a Covid, akkor nagyon, nagyon sokan rászoktak arra, hogy bejöttek ide sétálni. Ugye ez egy nyugodt terület, itt attól se kell félni, mondjuk, mit tudom én, autó jön, vagy valami, ugye ide már nem tudnak bejönni autók, tehát ez egy teljesen nyugodt rész. Szépen lehet sétálni, és most azt is látom, hogy nagyon sokszor kisgyerekeket itt sétáltatnak, mert azért mégis kellemes környezetben vannak, meg jól is érzik magukat.
Itt is van egy olyan tábla, ami az erdőben való tájékozódást segíti. Látjuk a jeleket, be tudjuk azonosítani, hogy a fák törzsén piros kereszt, zöld vonal, barlangjel, egyebek, tehát hogy mit is kell látni, hogy kell ezeket értelmezni. A tájolásról van információ, maga a tájoló, mint eszköz. Hát nem tudom, a GPS világában ezek
még
mennyire állják még meg a helyüket, használják? Tájfutók,
persze.
Nem tudom mennyire.
Meg hát tulajdonképpen ez egy tanösvény, amin végig lehet menni, tehát például vannak ilyen, hogy hogyan kell viselkedni az erdőben, ne szemeteljenek, ne bántsák az ott lévő állatokat, tehát ilyesmiről szól, és a másik rész az meg bemutatja a faipart, mert arra megyünk ott, akkor úgyis látni fogjuk.
Igen, észak-déli, tehát most például a kertben a tájolás, hogy hogyan lehet az észak-déli irányt megtalálni, vagy beazonosítani. Merre? Merre menjünk?
Arra van észak.
Arra van észak, akkor elmegyünk erre, nyugat felé.
A Fehér Dániel szobraőről olyan sok érdekességet lehet olvasni.
Ő volt az egyik alapítója, vagy az alapítója hát, a kertnek?
Igen, tehát ugye, mikrobiológiát, talajbiológiát, a botanikus kertünk alapítója, tehát így szerepel rajta. Hát egy érdekes személyiség volt, nagyon, nagyon furcsa dolgokat lehetett volt, hogy nem nagyon szeretett vizsgáztatni, és akkor olyan volt, mert elhívta az évfolyamot a házához, itt lakott a környéken, és akkor ha az első illető megbukott, akkor az egész társaság mehetett el. És olvastam róla azt is, hogy egyszer itt jött be ide az egyetemre, szivarozott ő. És valahol itt az utcán rá akar gyújtani egy szivarra, de nagyon fújt a szél, és azért megfordult, hogy az ellenkező irányba, meggyújtotta a szivar, de azt már elfelejtette, hogy vissza is kéne fordulni, tehát szépen hazasétált tehát érdekes.
Egy szórakozott professzor.
Szórakozott volt. Hát tehát sok érdekesség meg legenda fűződik az ő nevéhez.
A Soproni Egyetem botanikus kertjében Cserpes Tamás kertészmérnökkel barangolunk.
Kút, és még működik is, úgy látom, víz van alatta,
hát ez
talán?
Igazából már nem, de a kút az igen. Tehát innen azért...
Nyernek vizet.
Ebből ment régen a Honvéd főiskolának, meg még az egyetlen 80-as években működött az úszodája, akkor ebből ment át a víz az úszodába. Itt van fenn egy ilyen kis mocsári növénygyűjtemény, az is innen kapja a vizet, meg a madáritató az is ebből kapja a vizet.
Több vizes felület is van akkor így a kertben. Jaj, de szép rész, ilyen lépcsőzetesen emelkedik.
Igen,
most itt a terep. Megvárjuk, amíg elmegy a kis traktor.
Tehát itt volt egy kerítés, tehát ez a hamis ciprus sor, ez zárja le a felső kertet, az alsó kertet, vagy ez a régi kert, vagy új kert, az fönt már egy növényföldrajzi gyűjtemény. Ott régebben szőlő, gyümölcsösök voltak, tehát kiskertek voltak, és 60-as években kapta meg az egyetem, akkor ugye eltűnt itt az a kerítés, és elkezdődött a növényföldrajzi gyűjtemények kialakítása. Ez úgy van, hogy majd elmegyünk a középső részre, ott van egy nagy füves plac, azt hívják az óceánnak. Az választja el, ugye ez itt az ázsiai rész, és a másik az pedig az észak-amerikai rész.
Itt van egy nagy tó, mocsár.
Mocsári növények gyűjteményét mindig majd mindjárt közelebb megyünk, és látszik, hogy mi szokott itt lenni a probléma. Ugye?
Ez meg van kővel az oldala erősítve, és van is benne víz.
Igen.
Csak közelebb kell, hogy menjünk. Ez egy nagy tó tulajdonképp.
És ugye az, hogy minden évben több fölhívják a figyelmet, hogy hát ezt ki kéne tisztítani minden, de ez tulajdonképpen egy mocsári gyűjtemény.
Akkor nem kell tisztítani.
Mocsári meg gyűjteménye, tehát nem is cél az, hogy... Sőt, amikor ezt felújítottuk, akkor úgy oldottuk meg, hogy tele van védett kétéltűvel meg hüllővel, hogy úgy tudtuk megoldani, hogy leválasztottuk, lezsípeltük. Az összes, jó szerencsét, az összes növényt meg mindent áthúztunk ebbe a részbe, akkor azt felújították, és akkor a másikat is megcsináltuk ugyanígy. És hát az is hozzátartozik ez a mocsárhoz, hogy ez nyáron azért néha elég büdös.
Ez a fa viszont jól le van nőve ide,
nem
főhajtás.
Magas, de még én is be szoktam verni a fejemet.
Igen, egész a szélig jövünk, és akkor lenézünk a vízbe.
Igen.
Hát nem látjuk
és
az
És akkor alját. Úgy van, hogy nem, mert ugye, és akkor ezen a részen itt ilyen föld, ilyen kis földszigetek vannak, és akkor ide vannak beültetve ezek a mocsári gyűjt növények. Hát most már a kolokánok kezdenek majd kiemelkedni. Ilyen, úgy néz ki, mint ott ilyen kis csillag alakú.
Kolokán az egy növény, igen. Egy mocsári növény.
Mocsári növény.
Van egy lépcső is, ahogy le tudunk jönni.
Ott azok a kis
igen. Olyan, mint a vízipálma, csak a víz
igen,
alatt.
Igen, és akkor szépen ezek kiemelkednek, akkor itt tündérrózsák vannak. Aztán ott van a vidrafű, az védett növény. És felmegyünk a sziklakertekhez. Az is most ilyenkor már szép szokott lenni.
Ez a felső kert, tehát itt ez a combos rész.
A loncok azok itt is előfordulnak, ezek a korai loncok.
És itt az illatos lonc igen. Szintén. Kicsi virág, de nagyon erős illata van. Nagyon sok a fenyőféle a kertben.
Hát itt vannak érdekes, tehát juharok, kőrisek, nem látványnövények, tehát ezek inkább ritkaságok, tehát botanikai érdekességük van, de értékes növények.
Jó. Ott van egy őzike.
Igen.
Jaj, de békés, hát mennyi egy? Nincs 10 méter közöttünk?
Nincs, igen.
Legelészik.
De mondom, nagyon hozzászoktak az emberekhez, tehát nem félnek, de szerintem az egész társaság itt van valahol a közelben akkor.
Igen, valamit legel. Látjuk a kis popsiján a fehér foltot. Ó, de békés vagy. Na, lefotózlak. Igen, most elmegy arra felé. Itt ül a másik, nézze, most fog fölkelni, ott a várja. Igen, ketten vannak, és néznek minket, hogy mikor...
Vannak ott kamerák, a vadászok raktak ki azt is, tehát, hogy meg tudják őket figyelni, hogy...
Akkor innen látunk rá a város egy részére, nagyon magasan vagyunk. A templomtornyokat látjuk, a túloldal hegyvonulatát erről az oldalról, és tulajdonképp ez a botanikus kertnek a legmagasabb pontja is
igen,
egyben.
Igen, ez a legmagasabb pont, és ugye ez a füves tér, ez az óceán. Ez, ami elválasztja az ázsiai gyűjteményt, az észak-amerikai gyűjteményt. Igen. És ugye ide elvileg tervben van majd valamikor egy kilátónak a... Már ez itt, Sopronban sok kilátó van, hát itt van a sörházdom mellett, ott is van egy kilátó, de ugye ez könnyebben megközelíthető lenne. Nyáron meg szoktuk engedni, itt van ilyen kis csopogó és ilyen kis patak folyik itt, és akkor itt le lehet pihenni.
Egész évben nyitva van a kert?
Nyitva van a kert.
Tehát ugyanúgy látogatható évben, a téli időszakban.
Tulajdonképpen akkor van, tehát viharos időben, akkor csak saját felelősségre lehet tartózkodni, meg hát amikor nagy havazások után, amikor potyog minden, akkor is azért ugyanúgy. Tehát inkább csak arra kell vigyázni, hogy nehogy valakinek a fejére esse valami.
A mézelő méh. Igen, a méhekről ugye, még nem volt szó.
Kísérleti kaptárak vannak, ezek be vannak műszerezve mindent, tehát csomó mindenféle paramétert tudnak mérni. És az egésznek az a lényeg, hogy az országban különböző helyeken raktak ilyen kaptárakat. Tehát raktak le autópályák mellé, raktak ilyen lakott területeken, erdőbe itt, és akkor azt figyelik meg, hogy ez az ilyen káros anyagok, azok hogy jelennek meg a mézbe vagy a propoliszba. És ugye az, hogy a méz az önmagát azért letisztít, tehát a méz az tiszta, viszont a propoliszba már bekerülnek az autók máját mellett, ilyen, találtak benne, hát ilyen gumi, meg ami ott a környéken előfordul, az mind.
Van a méhekről egy nagyon jó információs tábla, nagyon sok mindent megtudhatunk ezekről az apró beporzókról. Úgyhogy itt a méh termékektől kezdve az állatok mozgásáig mindent.
Van az, hogy az egy érdekes növény, itt megy fel egy ilyen hosszú tűs fenyő. Igen, ez a Punus cultéri. Ott lehet látni innen, mint egy ilyen kis labda lenne rajta, az ekkora nagy toboza van.
Olyan az óriás toboz ott
igen,
a tetején?
Igen, az.
Az lehullik időnként, vagy leszedik?
Most már évek óta ott van, már kollégák gondolkodtak, hogy fölmennek érte is, és leszedik. Van belőle egy fiatalabb példány, és akkor különböző jegenyefenyők, tehát észak-amerikai fők, ABS konkolor van, pseudocsúgák, ott följebb vannak még mamutfenyők, tehát ez egy ilyen kimondottan észak-amerikai fenyőgyűjtemény, ami most kezd úgy beállni. Vannak még a kertnek olyan részei, ahol egyszerre nem tudjuk megcsinálni, fokozatosan mindig egy-egy kertrészt próbálunk felújítani. 60-as évvel készült egy terv erre, hogy ezt hogy kéne elrendezni. Hát azóta megváltozott a világ, tehát van olyan növény, ami azóta már kipusztult, tehát nem is lehet beszerezni, vagy vörös listás lett, és ezért így próbáljuk most úgy megoldani, hogy a lehetőség szerint úgy beszerezni, hogy tehát valamilyen módon azt a tervet ezt követjük, de nem 100%-osan, tehát ezt nem lehet.
Úgy látom, hogy itt még a régi táblák vannak, ilyen jelző, növényjelző táblák, de voltak már olyanok önnek a kezébe, amikor találkoztunk, voltak új táblák már.
Tehát most gyakorlatilag azt szeretnénk, hogy akkor tényleg a kertnek a nagy része az azért egységes táblával legyen, meg az, hogy az információkat le lehessen olvasni.
Messzelátunk mai adásában a Soproni Egyetem botanikus kertjét Cserpes Tamással, a kert gyűjtemény vezetőjével jártuk be. Mára köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!